Eredményes élettalálkozó, 2014. október 3-a. Minden a javadra van.
Rendben, akkor mi már itt köszöntöttük egymást, jót nevettünk is, de szeretettel köszöntlek titeket is a kamera mögött, vagy pontosabban, akik a felvételt nézitek, illetve a hanganyagot hallgatjátok. Az eredményes élettalálkozó 2014. évi hanyadik, ki, mit tudom én, ezt csak Attila tudja, alkalmán. Október 3-a, ez rendben van, de hanyadik hét ez? Hát ezt ha tudnánk, akkor ilyen zengzetesen lehetne mondani, hogy 34. előadásán. De az üdvösségnek, jó, mindegy. A mai alkalom annyiban lesz különleges és rendkívüli, hogy itt van velünk Balázs Tivadar, aki nagyon kedves barátunk, és még régen az üzleti világban ismerkedtünk meg. A felemelőkapcsolatok.hu szolgálatnak, vagy honlapnak volt a... Vagy még mindig működik még a rendszer? Még fenn van? Igen, tehát gyakorlatilag létezik, bár most a Tivadarnak a kötelességei másfelé szólították. Egy nagyon-nagyon értékes kapcsolati tanácsadás volt ez a szolgálat, ez a webes rendszer, és most kint élsz Németországban. Igen, és most itt van Magyarországon, és ennek örömére fogadjátok nagyon sok szeretettel Balázs Tivadart.
Én vagyok az az ember, aki időnként felbukkan, de most van egy bizonyságom, de inkább három. És ezt nagyon szerettem volna megosztani itt, hát nem csak itt valószínűleg, hanem máshol is. De, na, hát Sanyira gondoltam, hogy számíthatok, és ő azt mondta, hogy annyit beszéltek, amit akarok, igaz, hogy 10 percet kértem. Úgyhogy nem szeretnének untatni, de hát én úgy érzem, hogy ez borzalmasan izgalmas. És hát most tényleg ott voltam Németországban, most jöttem haza, csütörtökön utaztam 21 órát a busszal, Rajna vidékén. Hát kötelesség, nem kötelesség, ezt így utólag így elterülésnek élem én ezt meg. Szóval mostanában egyrészt... Megvárjuk, amíg be. Szóval mostanában sok nehézséget éltem meg, és amilyen kegyelmes az Isten, pont ebben a nehézségben meg is nagyon megajándékozott engemet. Szóval elkezdtem ilyen ápolóként dolgozni, segédápolóként, ez jó megterhelő volt. Ráadásul váratlan visszautasításokban is volt részem, innen-onnan idős otthonokból. És egyszerűen egy új bizonyságom lett arról, hogy úgy Isten a kezébe tart minden nehézségbe. És valahogy ez az első bizonyságom, hogy mikor úgy nagyon nehéz, és nagyon nehéz volt másnap bemenni dolgozni, és nagyon feszült is voltam, meg fizikailag is megterhelő volt, és ráadásul az új helyzet, az egész, és mégis úgy átéltem azt, hogy Isten a kezébe tart, a legnagyobb nehézség között is. De ez csak egy része volt. Utána még eltelt még egy hét, utána annyira elment az erőm, nem tudtam már menni dolgozni többet, és akkor persze egy elkerülhetetlen konfliktus helyzetbe kerültem, amit már én mindig is szerettem kerülni a konfliktusokat, mert ennek is van egy hosszú története. Szóval a lényeg az, hogy most megint leküldött Isten a mélybe, és olyan régi konfliktusok oldottak meg, családi konfliktusok megoldottak. Persze a nehézség az csak egy része, tehát a nehézség is kellett, de előtte volt persze a kegyelem, de most is megértem egy nagy kegyelmet, hogy És egy másik régi probléma, ami megoldódott, már legalább már középiskolás korom óta se tudtam sose, hogy mit is kellene nekem csinálnom. Mi is az én elhivatottságom. Mi, ugye egy Jeremiás könyvében van egy olyan, hogy Isten gondol rád, és Istennek van terve veled, és én ezt nem találtam meg. Sok könyvet olvastam, meg kerestem, hogy mi lenne az én dolgom. És valahogy ez a munka nagyon boldogtalanná tett engem, és valahogy pont ez a mélységbe kikristályosodott bennem, hogy mi is az én dolgom. Tehát egyrészt átéltem, hogy Isten megtart, másrészt átéltem, hogy régi családi konfliktusok is és sérelmek be tudtak gyógyulni, és nagyon hálás vagyok ezért. De másrészt, hát én egy ilyen érzelgős ember vagyok, másrészt megtaláltam azt, hogy mi az én dolgom, mi az én elhivatottságom. És hogyha megengeditek, akkor röviden ezt elmondanám. És hogyha ti is egyetértetek, akkor kérném az elkölcsi támogatásatokat, mert úgy érzem, hogy csak így tudok boldog lenni, hogyha ezt csinálok. Eddig már régebb kirajzódott ez előttem, csak valahogy mindig az volt bennem, hogy először meg kell keresnem a pénzt ahhoz, hogy ezt el tudjam indítani. És most valahogy az most valahogy úgy engedélyt kaptam, vagy úgy megnyugvást kaptam abban, hogy biztos, hogy ez a pénz valahol megvan. Valahol ez a támogatást meg fogom kapni, ahhoz, hogy ezt csinálhassam. Mert ez egy nagyon fontos dolog. És hát a Sanyi emlékezett, hogy én kapcsolatokkal foglalkoztam, és tényleg a házasság témakörre nagyon foglalkoztat. Én egy nagyon veszekedős házasságban jöttem fel. Hát emiatt is van, biztos az alkatom miatt is, nagyon sok sérülést hoztam magammal az életbe. Ez is évtizedekben kellett, amíg ezeket sikerült feldolgozni. Most megint sikerült egy lépcsőfokot előre jutni, hál' Istennek. Tehát ez az egészen nagy kegyelem persze. Tehát ez... Szóval, amit szeretnék én csinálni, szeretnék egy non-profit egyesületet létrehozni, és ott szeretném népszerűsíteni azt a házassági rendszert, ami kiszámítható és 100%-ban működik. Ma van egy megoldás. 30 évvel ezelőtt még a házassági terápia volt a legkevésbé hatékony. Ma már tudjuk pontosan, hogy mit kell ahhoz, hogy egy házasságot rendben lehessen hozni. Hogyan lehet boldogan élni, míg meg nem halunk. És ezt szeretném egyszerűen népszerűsíteni, másfelől szeretnék elismeréseket adni olyan embereknek, akik megteszik férként, feleségként azt, ami kell ahhoz, hogy a házastársuk boldog legyen. Mert úgy gondolom, hogy közösségnek felelőssége az, hogy elismerjük, mert ugye egy házasság az nem csak magánügy, persze magánügy, tehát nem mehetünk oda, hogy beleszóljunk másnak a dolgába. De ugyanakkor igenis a közösségnek felelőssége azt, hogy ez bátorítsa a megfelelő házastársi magatartást. Nem csak azt mondjuk, hogy nem szabad elválni, hanem igenis ismerjük el azt, aki egy boldogító férj vagy egy boldogító feleség megteszi azt, amit kell. És ma már pontosan tudjuk, hogy mit kell. És ez emberileg megcsinálható, kiszámítható. Lehet boldogságban élni. És a másik dolog, egy harmadik dolog, a tanításon és az elismerésen kívül szeretnénk egy mentorálást létrehozni. Tehát olyan házaspárok, akik jól viszik, és tudják, és boldogok, azok önkéntes alapon vállalnának mentorálást olyanoknak, akiknek erre személyes figyelemre van szükségük. Mert lehet, hogy a puszta információ nem elég ahhoz, hogy megvalósítsák azt, hogy tényleg elégedettek legyenek abban a kapcsolatban. Na, én úgy gondolom, nekem ez a feladatom egy ilyen egyesületet, egy ilyen non-profit dolgot létrehozni, és úgy érzem, csak úgy lehetek boldog, hogyha ezt csinálom. És hát kérem a támogatásatokat ehhez, legfőképpen elkölcsileg, hogy ezt jóvá hagyjátok, engedélyezzétek a szívetekbe, hogy így tudok boldog lenni, tehát hogy boldog lehessek. És aztán esetleg, ha van ötlet, vagy hogy hogyan lehetne ezt még, az egész még új, nem tudom. Na, azt hiszem, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Igen.
Mondtad, hogy ma már pontosan tudjuk, hogy mit kell ehhez
felvenni. Igen. Igen, tehát ez a rendszer létezik, ez az egyesület pont, ezt pont tanítanánk. Én erről egyszer egy rövid összefoglalót tartottam, és megvannak, hogy mik a általában a legfontosabb érzelmi szükségletei a férfinak, mi a legfontosabb érzelmi szükségletei a nőknek.
Erről nem akarnál beszélni egy kicsit?
Hát, hogyha akarjátok, én beszélek, tehát... Tehát két alapvető összetevője van, hogy az én fejembe összeállt. Egyrészt el kell kerülni azokat a dolgokat, amik boldogtalanná tesznek. Tehát vannak ilyen negatív dolgok, kritika, követelőzés, őszintétlenség, önfejűség, vannak ezek a dolgok, amik kifejezetten boldogtalanná teszik a házastársat. Ezekettől meg kell szabadulni. Ezekettől meg lehet szabadulni, mert meg lehet. Nem kötelező kritizálni, nem kötelező dühösnek lenni és kiabálni, tehát ezeket, ez az egyik oldala. És van a másik oldala, nyilván azért, mert közöttünk most nincs konfliktus, ez nem jelenti, hogy van egy kapcsolatunk. Tehát a kapcsolatban elvárunk, tehát vágyunk valamire. Én vágyok egy nőre, mert egy nővel mondjuk jó lenne az ágyba. Tehát mondjuk a férfinak például az egyik a legfontosabb érzelmi szükséglet, ez a szexuális beteljesülés például. De például a nőknek jellemzően nem ez a legfontosabb, hanem a gyöngétség. A gyöngétség. Tehát a nőknek a legfontosabb a gyöngétség, a beszélgetés, az őszintesség, az anyagi támogatás is az, hogy a férje is részt vegyen a gyereknevelésben. Tehát ezt az öt dolgot, ezt mind meg lehet csinálni. Csak a legtöbben elhanyagolják a gyöngétséget és a beszélgetéseket, nem töltenek elég időt a házastársukkal. És a családban a boldogság az nagyon fontos, mert a boldog emberek egészségesebbek, jobb kollégák lesznek, a gyerekek a családban nőnek fel, tehát tovább gyűrűző hatása van az, hogy milyen családjaink vannak, tehát ilyen szempontból. Tehát jó, tehát rengeteg tudás, szóval háttéri információ van, hogy ez miért fontos. Tehát ez a nőnek általában, nagy átlagban, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs olyan nő, akinek itt más az öt legfontosabb érzelmi szükséglete, de ez mindenkinek saját szíve joga meghatározni és megmondani, hogy neki mi a legfontosabb érzelmi szükségletei. És akkor ezt meg kell tanulni betölteni. Ez nyilván idő kell, és új szokásokat kell kialakítani adott esetben, új jártasságokra kell szert tenni. A férfiak öt legfontosabb érzelmi szükséglete az általában a legelső az a szexuális beteljesülés, a második a közös kikapcsolódás, a harmadik a vonzó házastárs, a negyedik az otthoni támogatás, az otthoni nyugalom, és az ötödik az elismerés és a csodálat. Tehát ezeket is olyan, mind olyan dolgok, amiket meg lehet, mind olyan dolgok, amiket meg lehet tanulni, meg lehet csinálni. És hogyha megfelelő rendszerességgel, megfelelő időráfordítással ezeket csináljuk, akkor egyszerűen elégedettek és boldogok leszünk. Ez a cél, ezért házasodunk össze, mert arra vágyunk ilyen dolgokra, hogy ezeket megkapjuk. Most ezen kívül lehet sokat beszélni, de ez a lényeg. És hogyan lehet megelőzni azt, hogy most a tapasztalat az, hogy a heti 15 óra együtt osztatlan figyelemre van szükség, ahhoz, hogy ezeket az érzelmi szükségleteket egymásnak meg tudjuk adni. Heti 15 óra osztatlan figyelem. És akkor, ha ehhez hozzászokik valaki, akkor ez kiszámítható, hogy újra egymásba tudnak szeretni, és soha nem fognak akarni elválni. Tehát nem csak az, hogy nem megtiltjuk, hanem egyszerűen nem fognak akarni, mert ha szerelmes valaki, akkor boldog valaki. És ez kiszámítható, és működik ez. És akkor a másik oldal az, hogy a negatív dolgokat úgy tudjuk elkerülni, hogyha együtt hozzuk a döntéseket. Mert a legtöbb vita abból van, hogy az egyik csinál valamit saját elhatározásból, és akkor jön utána, utólag vitatják meg, hogy nem azt kellett volna csinálni. És ezt el lehet kerülni azzal, hogy mindig előre hozzuk, először döntünk, és utána cselekszünk, és akkor azt is meg tudjuk tanítani, hogy hogyan tudnak együtt egyességre jutni. Ugye, hogy az Álmos könyvében mondja, vagy hol, hogy járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg. Meg kell egyezni, tehát ezt tudatosan lehet felépíteni, nem megy magától, csak azért, mert vonzódunk egymáshoz, magától ez nem megy. És ezt meg lehet tanítani azt, hogy hogyan lehet egyességre jutni minden egyes dologba. Ugye az ötlet, egy konfliktus forrás, a szex, a karrier, a gyerekek, a rokonság és a pénz. Tehát ezekben mind lehet jó egyességeket kötni, úgy, hogy mind a kettőnek egyidejűleg jó legyen. Ugye ne tegyetek semmit kényszerűségből, csak amire a szívetek indít. És nagyon sok házaspár egymást kényszeríti, hogy ezt csináld, azt csináld, ahelyett, hogy lelkesen hagynák, hogy a lelkesedés vezesse, és jó megállapodásokat kötnének egymással. És ezt is meg lehet tanítani, és ha valakinek ez nem megy úgy, hogy csak azért, mert elmondom, mi az a négy lépés, hogy először nyugodjatok meg, utána hallgassátok meg egymást, utána ötleteljetek, és választátok ki azt az ötletet, ami mind a kettőtöknek működik. Ha ez valakinek ez nem elég, akkor legyen ott valaki, egy mentor, aki ebbe tud segíteni, rá tudja mutatni, hogy hol van a hiba, a megegyezéshez vezető úton hol van a hiba. Tehát ezt meg lehet csinálni, ez működik, és úgy gondolom, hogy ezt csinálni kell, és na. Igen, kérdés?
Hogyan válik az elmélet gyakorlattá? Tehát azt most mondtad, hogy de nem tudnak kijönni, akarnak, tudják a problémát, a megoldást?
Hát az igazság az, hogy a könyvek többsége, a szakértők többsége még mindig nem jött rá ezeknek a zarán. Tehát sok mindenről beszélnek, gyerekkorról, beszélnek dolgokról, amik jók, például férfinői különbözőségről beszél nagyon sokat, John Gray például, de nincs benne az, hogy na, gyerekek, egyességre kell jutni. Hát ez nincsen benne. Tehát lehet sok mindent tanulni, de ezek a nagyon gyakorlatias dolgok, vagy ez, hogy mik a legfontosabb szükségletek, amire vágyunk, beszélünk. Sok szakértő azt se ismeri el, hogy lehet tartós szerelemben élni. Ezt se ismeri el. Pedig ez lehetséges. Ezt se ismerik el. Azt mondják, hogy a konfliktusokat meg kell oldani. De a konfliktusot megoldani, attól még nem vagy boldog. Tehát mondom, 30 évvel ezelőtt még a házassági terápia volt a legkevésbé hatékonyabb terápia. Ma én személyesen ismerek egy olyan rendszert, ami 100%-on működik. Mindenki, aki végigcsinálta, annak működött. Hogy ez most még nincs közös, hogy szakmailag elismerve mindenhol, az egy dolog, de ez én meggyőződésem, hogy ez működik, mert az, aki ezt ki, nem én találtam ki, az 52 éve ő önmaga boldog házasságban élnek. Egyébként a felesége magyar szállás. Mindegy, amerikaiak. És aki követték az ő rendszerüket, mert ez egy dolog, hogy valaki boldog házasságban, ez még nem elég. Mindenkinek sikerült. Pedig még a szerző is azt gondolta, hogy biztos vannak különböző személyiségtípusok, nem tudom mi, nem mindenkinek fog ugyanaz működni. És ez a rendszerben minden lényeges dolog benne van. Az, hogy nem új szokásokat kell kialakítani. Tehát nem elég az, hogy egyetértek valamivel, hanem csinálni kell. Ez olyan, mintha le akarsz fogyni, akkor megfelelően táplálkozni kell, és megfelelően mozogni kell. És akkor meg lesz az eredménye. De na, hát ez egy ilyen dolog. Tehát azt nem mondom, hogy ezt mindenki meg fogja csinálni, de ez biztos, hogy ezt népszerűsíteni kell, és elismerni azokat, akik megcsinálják. Pontosan azért, hogy ez olyan, mint egy üzletben, hogy ha megcsinálod, meg van az eredménye, nem csinálod meg. Én ezt értem, igen, de sokszor, igen, értem, de ez én például, az hívősége például az, hogy én például a könyveket is először akkor kezdtem meg olvasni, amikor azt mondták, hogy meg lehet az, amire vágyok. És úgy azon keresztül jutottam el Istenhez, menet közben. Ezt ugyanaz van, hogy sok ember vágyik a boldog házasságra, lehet, hogy azzal nem tudjuk megfogni, hogy Jézus meghalt érte a kereszten, azt mondja, mi köze ennek, én ugyanúgy küszködök vele, ha meghalt, ha nem halt meg, sokszor gyülekezeten belül is nagy a vállási arány. Nem látja a gyakorlati használhatóságát ennek. De hogyha a megfelelő elveket tanítjuk, például az, hogy igazságos legyél a házastársad, mert ez ennélkül nem megy, akkor a szívébe kimunkálja, a lélek ki tudja munkálni azt, hogy rájön, hogy igen, van egy Isten, aki alkotott egy rendet, és úgy működnek a dolgok, ahogy működnek. Tehát ennek a világnak van egy rendje, nem egy ilyen véletlenszerű valami, hanem tehát ez fordítva is működhet. Persze van, amik sokan úgy akarják megközelíteni, hogy na egyszer higgyél, és akkor majd aztán lesz valószínűleg több is. Itt én más logikát használnék. Tehát például mondok, ez a Szentírás elvnek is megfelel. Tehát először Isten kivizette a zsidókat Egyiptomból, tehát először megadta, mire vágytak, és utána adta a 10 parancsolatot. Először Jézus segített halat fogni, és utána mondta, hogy na, gyertek emberek halászával. Tehát először megadta, amire vágynak az emberek. És mi is, hogyha egy gyülekezet, egyrészt, hogyha tudnánk abban segíteni embereknek, hogy megtalálják az elhivatottságukat. Ha tudnánk ebben gyakorlati segítséget nyújtani, hogy te azt csináld, amihez van szenvedélyed, van tehetséged, és ha te ezt meg tudod találni, akkor elégedett ember leszel, ha többet keresel, esetleg ha kevesebbet. Ha ebben például tudnánk segíteni. És ha tudnánk abban segíteni, hogy a házasságod jól fog működni, akkor biztos, hogy az Istennek is több embert meg lehetne nyerni. Mert azt mondják, hogy ne, akkor tényleg van Isten, hogy aki jóságos. Mert így hogy mondod el, hogy jóságos, hogyha hát figyelj, csak sokat szenvedjél az én nevemért. Hát persze van ilyen is, hogy sokat kell szenvedni, tehát nekem is az én utam elég sok küszködéssel járt. Tehát ezt nem lehet kihagyni, van szenvedés, de meg a konszenzushoz vezető út is az, hogy tényleg felvállalod azt, amit igazán vágysz a házasságban, és amíg igazán őszinte tudsz lenni a másikhoz. Az is egy küszködéssel kerül. Isten nélkül nem fog menni valószínűleg. De ezt menet közben ő erre rá fog jönni, és akkor ő már kérje a segítséget, ami kell. Tehát hogy közelítjük meg? Először arról beszélünk, amire ő vágyik, vagy először a kötelességgel jövünk? A kötelesség ugye ez már egy kicsit kényszerítés, és azt mondja, ne kényszerítsétek egymást. Ne tegyetek semmit kényszerűségből, hanem amire a szívetek indít. Ez egy nagyon fontos üzenet szerintem. És sok ember a munkahelyet is kényszert éli meg, mert dolgozni kell a pénzért, és nem azt csinálja, ami igazán az elhivatottsága. És akkor nem tud elég szabadságot kivenni, hogy feltöltődjön, mert... És ugyanez van a házasságban is, nem? Nem azt kapod, amire igazán vágysz. És akkor persze hiába dolgozol egy csomót, és állatartod, és pénzt keresel, és mégis elégedetlen. Igen.
Elhangzott a kérdés, hogy gyakorlatilag hogy tud ez a rendszer segíteni abban, hogy ezek a tanácsok tényleg nem csak tudás, hanem cselekvéssé váljanak.
Hát... egyrészt, hogy van a tanítás, elmondjuk, és hogyha valaki azt mondja, hogy ez az elmélet, én átéltem saját személyesen, hogy sokszor az elmélet nem elég, tehát ez az előadás szintű dolog, nekem nem volt elég ahhoz, hogy gyógyuljak például. Nekem szükségem volt lelki gyakorlatokra, szükségem volt személyes kapcsolatok, akik törődtek velem. Tehát, és ezért a mentori rész ez ilyen fontos, hogy azok, akik meg tudták csinálni, és el tudjuk ismerni, és tudjuk, hogy megütik a színvonalat, hogy azokat önkéntes alapon felkérni arra, hogy akkor személyesen beszélgessetek, és hogyha szükség van még további segítségre, én tudok, ne félj, annyi még pluszba, ha kell, menjen el. Vannak, akinek muszáj lesz elmenni haragkezelési menedzsmentre, mert másképp nem tudja a haragját, meg, és hogy amíg azt nem tudja megoldani, addig nem lesz jó házasság. Tehát vannak, akinek tovább ilyen mindenféle segítségre egyébként szükség van. Tehát adott esetben. De vannak, akik úgy amúgy jól el lennének, csak éppen nem figyelnek eleget egymásra. Nem csinálják meg, amit kell, és hagyják, hogy a szerelem kihűljön. És nagyon sokan egyszerűen csak ebbe belecsúsznak, ebbe a dologba. És ezért kell elismerni, ezért kell bátorítani, hogy igenis csinálják meg, mert nem mindegy, hogy a gyerekek milyen körülmények között nőnek fel, nem mindegy, hogy... Szóval egyáltalán nem mindegy, semmi nem mindegy. Úgyhogy... Igen, tehát Sanyi mondta, hogy én már ez nekem kirajzolódott ez az elképzelés, csak eddig mindig az volt, hogy azt gondoltam, hogy én meg kell rá keresem a pénzt, küzdködtem is ezzel, és egyszerűen arra jöttem rá, hogy nekem ez már nem megy. Tehát én ott voltam, mondták, hogy másnap be kell menni dolgozni, arra nem volt erőm, hogy elmenjek a boltba, vegyek magamnak élelmet, nem, hogy másnap bemenjek dolgozni. És most gondolkodtatok, hogy most mit csinálják, tudom, hogy igazából kész, nem érdekesen. Egyéb. Tehát nekem, meg az se érdekel, hogy én legyek egy ilyen gurú, aki ilyen drágán ad tanácsot, valahogy az se érdekel. Egy ilyen szakértői státusz, és akkor én vagyok a gurús, kérem a sok pénzt, valahogy nem. Nekem ez így együtt. Na, hát azt hiszem elmondtam. Ha van ötlet, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, szívesen fogadom, mert még azt hatom még egy egyesületet, hogy kell bejegyezni. Úgyhogy. Hoppa, most jönnek a hölgyek. Hú, ezek labor. Na jó. Vagy akartok még valamit, vagy van? Na. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Hát sziasztok, még egyszer. És hát így elsőnek talán annyit mondanék itt Tivadar után, hogy az én támogatásomat már megkaptad, úgy értem, nem nagyon tudok elképzelni fontosabb témát, szolgálatot, rendszert, mint valamit, ami segít embereknek jobb házasságban élni. És tudjátok, hogy mi itt az eredményes élet találkozón is tettünk már néhány bátortalan kísérletet arra, hogy segítsünk embereknek. Volt egy sorozatunk, az egy férfi, egy nő, egy életre, ami aztán valahol a sorozat felénél átkeresztelődött egy bunkó, egy sárkány, egy életre címen. Úgyhogy meg tudjuk azt csinálni, hogy mi rombolunk, Tivadar, úgy értem az eredményes élet találkozó keretein belül, te meg majd építesz. Kicsit viccelek. Ugye az egyik felismerés a házasságban az, hogy nem úgy működik, ahogy gondoltuk. Ezt értem rombolás alatt. Van egy idealisztikus elképzelés, amit Hollywood, a kultúránk, a divatunk, stb. Így felemel. És aztán nagyon sokunkat tényleg brutális csalódásként ér a valóság, ahogyan az tényleg van. És a különbség az illúzió és a valóság között olyan nagy, hogy sokan ebben eltörnek. Sokan kétségbe esnek és feladják. Miközben az eredeti elképzelés, ahogyan a párkapcsolatok tényleg működnek, az ámulatos. Csak más. És ahogy Tivadar mondta, a szeretet nem egy érzés, hanem cselekedet. Úgyhogy okozati kapcsolat létezik itt is. Úgy értem, ha bunkó vagyok, akkor az én feleségem mit fog csinálni? Mit? Sárkány lesz belőle. Kiszámítható? Kiszámítható? Ne legyél bunkó. Itt a tanácsom. Ha a feleségem egy házi sárkány, miközben én aranyos vagyok, mit nevettek? Ez elképzelhetetlen? Tessék, hogy? Ez elképzelhető, nem? Akkor én mi leszek idővel? Bunkó. Kiszámítható? Kiszámítható. Hogy értem, ha megvágnak, vérzek. Horba váglak, bedagad az orrod. És ha Pétert vágom orrba, akkor ő vissza is üt. És ez egy bibliai alkalom, megjegyzem. Azok számára, akik most kapcsolódtak be. De értitek, amit mondok? Tehát valahogy azt gondoljuk, egyfajta ilyen álomvilágban élve, hogy a világ okokozati rendszere a mi szerelmünk miatt így feloldódik. És aztán nem létezik. És ez csak nem igaz. És nagyon-nagyon tetszik a Tivadarnak az a megközelítése, hogy elég a rizsából, beszéljünk a tettekről. Beszéljünk arról, hogy mit kell csinálni, a felelősségről. És azt gondolom, hogy főleg keresztény körökben rengeteg úgymond elszellemiesített tanács van. Amit most nem olyan szinten kritizálok, hogy nincs mögötte egy szellemi valóság, hogy ne lenne, hogy nincs egy isteni terv, hogy nincs egy mély munkája Istennek, amit máshogy nem is tud elvégezni, csak ilyen mély konfliktusokon keresztül, mély kapcsolaton keresztül, mint a házasság, mert hiszem, hogy ez az egyik célja. De amikor valaki már nem bírja a boldogtalanságot, ahogy Tivadar fogalmazott, akkor nem nagyon sokat segít neki, hogy majd az eljövendő világban ez mennyire hasznára lesz, meg a jelleme mennyire fejlődik, amikor már nem bírja tovább. Igen, akkor épp a Péter itt súg nekem, az örömmel viselt hosszú tűrést gyakorolja akkor éppen. És ez is igaz, Tehát, hogy mi ezekről mind beszéltünk. De van az a pont, ahol a munka elvégződik, és fejlődés kell, előrelépés. Tehát milyen az a képlet, ahol mindig csak arról beszélünk, hogy majd egyszer. Az üzleti világban ezt hogy hívják? Hogy értem, amikor egy üzleti lehetőség már a 25. évben azzal kecsegtet, hogy majd egyszer nyereséges lesz. Aztán az 50. évben kecsegtet azzal, hogy majd egyszer nyereséges lesz. Aztán a 75. évben kecsegtet azzal, hogy majd egyszer nyereséges lesz. Nem tudom, hogy a hanyadik évben kezded el vakargatni a fejedet, hogy vajon hol tévedtél. És hogy? A halogatott remény beteggé teszi a szívet. Itt kaptam ezt az infót, és ez is így van. És a képlet annyira nem bonyolult, de összetett. De az a része, amit Tivadar képvisel, egy óriási hiánypótlás. Úgyhogy csak nagyon köszönöm, és nekem van konkrét ötletem, programom rá, hogy tudjuk ezt népszerűvé tenni. És mi egy picit már beszéltünk is erről. Nem rövid távú projekt, legalább középtávú, nagyon sok munka van benne, de szeretnénk megcsinálni. Úgyhogy csak köszönöm. És annyit tudok még mondani, hogy ez a úgymond média csatorna, mint olyan nyitva áll számodra. Tehát bármilyen szinten léptél előre, gyere el és meséld el nekünk. És jó néhány százan, adott esetben ezren hallják a neten, látják a videót, és ha megcsinálod az első alkalmadat, egész biztos, hogy ebből a közösségből jó sokan el fognak menni. Vagy nem is tudom, mi lesz a projekt. Tehát, hogy értem, azt majd még te kitalálod.
Ilyen lépései vannak, de hogyha erről lenne
képzett egy
előadásról,
igen. Tehát, hogy itt tartasz egy bemutató előadást, és szerintem egy csomóan jönnénk, igen. Jó? És csak egyszerűen ez hiánypótló. Rendben. Csak köszönöm. És az örök biztonság témájában még mindig beékelődve római levelet olvassuk egyre lassabban. Ezt lehetett sejteni, hogy így fog történni, mert azok a szavak, azok a gondolatok, amik ebben a levélben megfogalmazódnak, annyira mélyek, annyira jelentősek, olyan sokat adnak nekünk, akik élni vágyunk, hogy vétek rajta csak átszaladni. Úgyhogy én bár azt gondoltam, hogy egy óra alatt ezt a dolgot megcsináljuk, tévedtem, de nem baj, nem bánom. Hol hagytuk abba? A 8. fejezetet olvastuk, és valahol megálltunk, és én már elfelejtettem, hogy hol. 20. versnél? Hát nem siettünk, ami azt illeti. Hogy? Mennyei Atyán, kérünk téged, hogy szólj a szívünkhöz. Nagyon-nagyon komolyan gondoljuk, hogy szükségünk van a te tanácsodra. Valakinek a tanácsára, aki tényleg szeret minket, aki nagyon nagy árat fizetett értünk, aki komoly velünk, mint ahogy egy férfi, amikor feleségül vesz egy lányt, akkor komoly vele. Azt ígéri, hogy egy életen át. És persze mi megszegjük az ígéretünket, de te soha. És te ezt ígérted, hogy örökké, örökké szeretni fogsz minket. Úgyhogy a te tanácsodra van szükségünk. Te vagy igazából az egyetlen, akinek a tanácsa megbízható. A te tetteid igazolják, hogy megbízható. Vagy számunkra. Úgyhogy adj egy üzenetet, adj gondolatokat a te nevedben. Amen. Azt mondjuk, hogy mert azt tartom, 8. fejezet, 18. vers, és kell a szemüveg, nem látom. Azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. És amiről itt beszél, csak egy gyors összefoglalója az előző alkalomnak, az állapot, amiben a világ ma létezik. És azt mondja, hogy a hiába valóságnak van alávetve. Ami valami olyasmit jelent, hogy a legfőbb vezérelvek a valóságunkban azok a hiába valóság elvei. A termodinamika főtételei, amelyek gyakorlatilag a rendezetlenség felé terelnek mindent. Ez egy nagyon alapvető dolog, óriási tovagyűrűző hatása van az egész társadalmunkra, az egész életvitelünkre. Csak képzeljétek el, hogyha felépítenénk egy házat, és az a ház örökké állna úgy, mint ahogy a felépítés pillanatában felépítettük. Ha vennél egy ruhát, és az a ruha mindig ugyanolyan színű, ugyanolyan állagú maradna, mint amilyen volt, amikor megvetted. Ha nem lenne pusztulás, ha nem öregednénk, genetikai ideális szintünket 21 néhány évesen, 30 évesen elérnénk, és ebben az ideális állapotban élnénk örökké, ha nem öregednénk. Ha a rend, amit egyszer létrehoztunk, akár egy szervezeten belül, egy iskolában, egy országban, ha egyszer a rend megvan, akkor a rend fennmaradna örökké. Ha egy házas kapcsolatot egyszer meggyógyítottunk, úgymond megtanultuk, mit hogy kell tenni, onnantól örökké tennénk. Mit változtatna ez a világon? Péter mondja az elsősorban mindent. Pontosan mindent megváltoztatna. De az emberi élet célja egy közösség Istennel. Nem a kényelem, nem a gazdagság, Nincs baj a kényelemmel, nincs baj a gazdagsággal. De Isten a maga bölcsességében, amit most nem cinikusan mondok, hanem tényleg jobban tudja, illetve tényleg ránézett a helyzetre, és azt mondta, hogy ezt meg kell oldani. Ezeket, a kényelmet, az állandóságot, az életet, mint olyat használta eszközként arra, hogy az Istentől elfordult emberiséget visszakényszerítse, visszavezesse. Létrehozott egy úgymond negatív környezetet, amiben nem élhetünk boldogan. Egyszerűen nem működik nekünk az élet. Anélkül, a forrás nélkül, ami ő. Ugye Ádám és Éva annó a kertben elköszöntek Istentől, és az élet, az emberiség létének a célját megszakították, amely a kapcsolat vele. Onnantól az ember halott, onnantól a legfontosabb kapcsolatától távol él. Isten szeret minket, és csak az ő szeretetében lehetünk teljesek, és ő nélküle éljük az életünket. Ha gazdagon, sikeresen, boldog párkapcsolatban élnénk, örökké, akkor is hiával lennénk a legnagyobb értéknek. Ezt értitek? Akkor is úgymond becsapott, kisemmizett, boldog milliómosként élnénk. Persze a mi világképünkben ez egy nagyon jó kép, hát ne viccelj, én ezt vállalnám. Igen, mert még sose kóstoltunk úgymond bele abba, milyen Istennel élni örökké. Én emlékszem, amikor először találkoztam vele, a gondolat, ami megfogalmazódott bennem, az ez volt, hogy most élek először. Ez volt 23 évesen, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Sok élménnyel magam mögött, üzleti sikerekkel, pénzzel, elismeréssel, és amikor vele találkoztam, potyogtak a könnyeim, teljesen össze voltam törve, és azt mondtam, hogy soha egy pillanatot nem éltem idáig. Egy pillanatot sem. Ízelítőt kaptam belőle. Mint a mozifilmek trélere, 30 másodperc, valami nem, rossz példa, mindegy, de hogy ízelítő. Ízelítő. És Isten azt mondja, hogy nem foglak titeket megfosztani az igazi élettől, ami a velem való kapcsolatban van. És azért, hogy ti egyáltalán eszetekbe jusson, hogy keressetek engem, ezért meg kell átkoznom a világot. Hiába valóságnak kell alávetnem. Elrontom, amit csináltam, hogy ne működjön jól. Hogy amikor mentek a saját fejetek után nélkülem, akkor nehéz legyen, hogy minél távolabb mentek tőlem, mint hogyha egy gumiszalag lenne a derekadra kötve, minél messzebb mész, annál jobban húz. Hú, Isten, a technika jött utánam. Annál jobban húz. És itt még bírom, és itt már húz vissza, és nem tudok elmenni Istentől. Emiatt. Azt mondja, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, azaz, hogy megváltozzon ez a rendszer. Ugye amikor Isten fiai megjelennek, akkor az átok feloldódik. Erről legutóbb beszéltem. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem az által, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Ugye erről beszélünk, romlandóság. Ez a része az életünknek, romlandóság. Ez nem a mennyország, fiúk. Nem is lesz az soha. Ez egy átkozott világ. Nem érdemes ide berendezkedni. Nem azt mondom, hogy ne építs házat, ne házasodj meg, ne vállalkozz, ne érezd jól magad, de elmebeteg vagy, ha a végső gondolatod az, hogy az élet ez a 80 év. Akkor figyelj, nincs reményed. Akkor tuti, hogy ha elég mélyen gondolkozol, akkor depressziós leszel előbb vagy utóbb. Ha felszínes vagy kellőképpen, akkor nem. Mert akkor nem gondolsz bele. De Isten azt mondja, hogy nyugodtan gondolj bele, kiszedjük a legtöbbet és a legjobbat ebből a 80 évből, de értsd már meg, hogy ez egy átmeneti időszak, átmeneti állapot. És tényleg csak és ez is csak egy előzetes arról, ami jön. mert ezt mondta az elején, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. De azt mondja, hogy lesz, hogy most, ami most történik, az nehéz, de amennyire ez nehéz, nem hasonlítható ahhoz, amennyire ámulatos az, amire el vagyunk hívva, és ami igazából az életünk igazi célja. Nos, hiszen tudjuk, az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Nagyon sok keresztény vallás nem ismeri el, hadd fogalmazzak így, a szívást, amiben élünk. Nagyon sok keresztény közösségben tilos panaszkodni. Nem tilos, de nem szellemi, de megszólják. Tehát úgy értem, nem megyek gyülibe, ha nem tudok szélesen mosolyogni. Ne lássák rajtam, hogy depis vagyok. Mert a jó keresztény az nem depis. Én ezt értem, hogy mit mondanak, mert van egy olyan forrásunk, van egy olyan kapcsolatunk Istennel, és 2 Korintus, azt hiszem, 1 beszél erről, egy olyan vigasztalásunk, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. Igen, értem, hogy van egy olyan titkos kapcsolatom Istennel, ami nagyobb és több annál, mint ami az én pillanatnyi nyomorom. És igenis adhat vigasztalást. De várjatok, ez nem úgy néz ki, hogy az én érzelmeim, az én fizikai állapotom és a körülményeim ilyen varázsütésre megváltoznak. Ez nem úgy néz ki, hogy a lógatom a kezemet, depressziós csapásértből, egyszer csak a hollywoodi kisminkelt, belőtt frizurájú, tökéletes gallérű, nyakkendőjű állapotba kerülök. Biztos értitek? Ez lehet, hogy csak annyit jelent, hogy nem ugrok ki az ablakon. Nem leszek öngyilkos. Hogy nem kezdek el káromkodni és pusztítani magam között, hanem elviselem csendes szenvedéssel. Vagy lehet, hogy megvigasztalódom. De ettől még nem lettem kimondottan happy. És máskor kimondottan happy leszek, teljes a fordulat. És délelőtt még mindent fekete-fehérben láttam, és délután színesben. Igen, ilyen is van. De ezek a versek arról beszélnek, hogy van valódi szenvedés ebben a világban. Arról beszélnek, hogy minden egy kizökkent módon működik, minden terhelően működik, és mi magunk is, ezt mondja, akik, és tudod, hogy? Akik a... De nem csak a világ, tehát azok az emberek, akik nem hisznek, ők sóhajtoznak, hanem azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Ez beszél rólunk, akik ugye hittünk Jézusban, ilyen módon egy új életet kaptunk, ezt az új életet azzal kaptuk, hogy Isten a szellemét, a saját személyének a harmadik, hát nem mondhatom, hogy részét, a harmadik személyét összeforrasztotta velünk, belénk költözött. Isten szelleme a hívőben él. Mi kaptuk a lélek első zsengéjét. És mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, a testünk megváltására. Figyeljetek! Kicsit előbb mondta az írás, hogy örökösök vagyunk. Élünk, képzeljétek el a földi életet így, mint hogy volt is ilyen történet, mese, hogy van ez a felcserélt királyfi, vagy nem? Az? Koldus és királyfi, igaz? Aminek az a lényege, hogy koldusként élek a csatornában, szemetet eszem, piszkos vagyok, megvetett, az életemért futok, és közben én vagyok a trónörökös. Én vagyok a herceg. Egy nap én fogok ülni a trónon. De mit élek ebből meg most? Még csak ugye a nem hívő ember még csak nem is tudja, hogy ő az örökös. De aztán, amikor elmondják, te vagy az örökös. De még nem mehetsz be, mert ellenségek vannak ott. Még nem mehetsz be a palotába. Még nem ülhetsz fel a trónra. Még nem lakhatsz jól. Még várnod kell. És ugyanúgy ott vagyunk, ugyanabban a csatornában, ugyanúgy lopunk, és ugyanúgy, nem is tudom, szemetet eszünk, de már van reményünk. Már tudunk róla, hogy hova megyünk. Már tudunk róla, hogy milyen jövő vár ránk. És néha kételkedünk az egészben. Amikor a helyzet igazán rossz, amikor fázunk, tél van, és egy nyomorult pokrócunk van csak, akkor arra gondolunk, hogy hol van az a királyság? Hol van az az ígéret? Hol van? És a fájdalom, az éhség, a hideg nagyon valósan, nagyon közel van. És azt gondolom, hogy a hit harcának a győzelme az nem az, hogy egyszer csak fölállok a hidegben, belövöm a sérómat, megigazítom a nyakkendőmet, fölveszem a tökéletes mosolyomat, és én azt mondom, én boldog vagyok. A nagy szözt vagyok boldog. Csak tudatában vagyok egy ámulatos jövőnek, és ez ad annyi erőt, hogy nem adom föl, hogy tovább csinálom, hogy megteszem a következő lépést, ami a felelősségem, amit még megtehetek. Hogy megpróbálok nem megfagyni, hogy megszerzem a következő kaját, hogy esetleg segítek valakinek, hogy esetleg túlnövök a saját nyomorúságomon, és meglátom valaki másnak a nyomorúságát is, hogy elkezdek igazi emberré lenni ebben a nyomásban. És mi is erre várunk, a fiúságra, amikor nyilvánvaló lesz, hogy az Atya Isten fiai vagyunk, és örökösök. És át fogunk lépni egy olyan valóságba, amit el sem tudunk képzelni. Hogy értem, ha megnézed a legvadabb, misztikus, fantasztikus történetet, hogy gyűrűk ura a köbön, a tündék, és nem is tudom, az egy vicc ahhoz képest, ami vár rád. Ami vagy igazából. De most nincs itt. De a szívünk legmélyén igazából csak ezzel lennénk elégedett. Erre vagyunk teremtve. Az örökké valóságra, a fiúságra, az uralkodásra, az elismerésre. Nagyon, nagyon érdekes, ahogy figyeltem a házasságban a férfi és a nő érzelmi igényei. Azok a király és a királynőnek járó viselkedés és üzenet. Észrevettétek? Hogy a legmélyebb szükségeink azok, én egyszer kihallgattam egy beszélgetést, hogy férfi és nő beszélgetett, férj és feleség, és sokat tűnődünk azon, hogy mit jelent a tisztelet, ugye a férfi tiszteletre vágyik, én ide egyszerűsítem le, tiszteletre. És hogy mi a tisztelet? Hát nem tudom, mondta a férfi a nőnek. Hát amikor például a gyülekezetünk pásztorával beszélsz, vagy az egész nagy gyülekezetnek a vezető pásztorával, aki egy sok tízezer, százezer fős szervezetnek a vezetője, egy igazi tekintélyes ember, egyébként nagyon aranyos, rendkívül közvetlen, egy nagyon jó barát, pásztor Thomas Scheller. De ha vele beszélsz, akkor őt tiszteled. Ugye te a viselkedésben, a szavaidban, a témában, a módban, ahogy viszonyulsz hozzá, ott van az ő tekintélyének a feltétel nélküli elismerése. És ezt mondta a lány, hogy hát csak nem fogok veled úgy beszélni, mint ahogy Pásztor Schellerrel beszélek. Mire a férfi azt mondta, pedig jó lenne. Pedig jó lenne. Miért te nem arra vágysz, hogy úgy beszéljek veled, mintha egy királynő volnál? Mert te se vagy az. És itt van a tévedés. De igen, az a pasi egy király, és az a lány egy királynő. Erre vagyunk elhívva, ez van a génjeinkben. Ez az, amire teremtve lettünk. De most kukázunk éppen. És az életcélünk az, hogy ne fagyjunk meg a következő télen. De ettől a valóság, ami vár ránk, még ez a tündérmese. És csak képzeljétek el, és itt így fogalmazott, hogy, hogy, hogy várva a fiúságra, ezt hangsúlyoztam, hogy kiderül, hogy te vagy az örökös, hogy király vagy és királynő, de a mások a testünk megváltására. Mert az üdvösségünk, ugye, az üdvösség az a megmenekülést jelenti. Ezt a szót is miért nem használjuk így? A megmenekülésünk, a probléma megoldása két részből áll. Egyrészt egy szellemi valóság, egy helyzeti megmenekülés, ami arról szól, ez egy adminisztráció. Hányatoknak van magyar útlevele? Hányan vagytok magyar állampolgárok? Majdnem mindenki. Vagy lehet, hogy mindenki. Most figyeljetek! Ha hoznának egy szabályt Magyarországon, hogy minden külföldit azonnal kitelepítenek, akkor mi jelentené neked a megmenekülést a kitelepítéssel szemben? Az állampolgárság. Igaz? De önmagában az állampolgárság ad neked kenyeret? Változtat az érzelmeiden? Hoz valami gyakorlatias előnyt? Hozhat, igen, nem, értjük, de amit az üdvösség elsősorban jelent, az olyan, mint amikor állampolgárságot kapsz. Amikor Isten azt deklarálja, írásba foglalja, hogy örök biztonságod vagy, a fiam vagy. Ez nem egy helyzeti dolog, nem történik akkor semmi, de lekönyvelődik, de a könyvelés mögött egy végtelen mindenható Isten áll, aki a maga idejében a könyvelésben lejegyzeteket végre is hajtja. És aztán a megmenekülésünknek, az üdvösségünknek van egy fizikai része is, ahol úgymond tényleg megváltozik a létformánk. És erről beszél az ige sok helyen, Tesszalonikában és máshol is, Korintusban is, ahol a testünk megváltozik. Olyanok leszünk, mint Jézus a feltámadás után. Olyanok leszünk, mint Superman, erről én már többször beszéltem. Ő is csak egy vicc, mert annál sokkal többek leszünk. Olyan lények, akik, most csak mintha egy tudományos, fantasztikus filmet néznétek, vagy egy misztikus regényt olvasnátok, mert ez a valóságunk. Ti nem por lények vagytok. Mi az, amit tudunk magunkról, ahogy így éljük az életünket? Az első, amit én tudok, hogy rendkívül kiszolgáltatott vagyok, rendkívül törékeny. Hogy értem, én motoroztam, nagyon szeretek motorozni, veszélyesen motorozni. És kétszer hibáztam. Többször hibáztam, de kétszer volt olyan következménye, ahol az én testem egy bizonyos sebességgel nekiütközött ennek a nyomorult, semmi világ egy bizonyos tényezőjének. Egyszer egy BMW-nek, és egyszer már nem emlékszem, milyen autónak, de én mindig autónak ütköztem. És viszonylag gyorsan, és a csontjaim eltörtek. És agyrázkódásom lett, és kórházba kerültem, és nem tudom. Nagyon egyszerű volt, nem volt bonyolult ezt megcsinálni. Nagyon, nagyon sebezhetőek, nagyon törékenyek vagyunk. Vagy akár csak tudod, jön egy eső. Nem olvadunk el, hála Istennek, de egy eső, ha nem viszel magaddal esernyőt, vagy esőkabátot, és menned kell a városban, a létképességedet mennyire módosítja, vagy legalábbis az érzelmi állapodat. Egy egyszerű, nyomorult eső, amikor bőrig áztál, és egész nap nem tudsz hazamenni. Vagy vannak barátaim, akiknek nincs hol lakniuk, úgymond hajléktalanok, és jön a tél. Ez a legtöbbünket nem zavar, mert befűtünk. De ő az aluljáróban, vagy valamelyik lépcsőházban, ha egyáltalán beengedik, vagy egy parkban, hogy fűt be? A létünknek, vagy hogy ennem kell? Nektek kell lennetek? És olyan természetes, hogy eszel. Ugye te tök normális, de próbáld ki egyszer, hogy nem ehetsz. Mert mondjuk nincs pénzed. És nem is ad senki. Nem ehetsz egy napig, két napig, három napig, négy napig, öt napig. És a kérdés nem az, hogy mikor lesz meg az új mosogatógép, és a kérdés nem az, hogy mit tudom én, a mi civilizált és kultúrált világunkban milyen stressztényezők hordoznak minket, hanem hogy éhen halsz-e. Képzelj el csak egy olyan létformát, ahol nem függnél a hőmérséklettől, nem függnél a fizikai hatásoktól, megsemmisíthetetlen volnál, úgymond felette állnál az anyagnak, azaz nem létezne olyan, hogy rád lőnek, és te megsebesülsz, mert az anyag, mint olyan, az anyagi világ egy sekélyes dolog. Nem tudom, hogy a golyó átmenne rajtad, vagy lepattan rólad, mint a páncélról, teljesen mindegy, de egy olyan lény lennél, aki nincs kiszolgáltatva ennek a világnak. Ezen felül nem kellene táplálkoznod, nem zavarna se a hideg, se a meleg, ezen felül szabadon mozoghatnál, a gondolat erejével, ahol lenni szeretnél, ott lennél. Mit változtatna ez az életstílusodon? Nagyon komolyan kérdezem, mert lehet, hogy ezen még sose gondolkoztatok. Oké, mit változtatna ez a stressz állapotodon? Mitől félnél ezután? Mitől kellene félned ezután? Éva mondja az elsősorban semmitől. Ha soha többet nem dolgoznál, soha többet nem hajtanál semmiért, mi történne? Fenyegetnie ez a létedet? Nem. Nincs rá szükséged. Felette állsz a rendszernek. Ezt érted? Az egyetlen dolog, ami maradna, az a kapcsolati feszültség. Az maradna. Mert attól, hogy úgymond egy megsemmisíthetetlen lény vagy, attól még nem biztos, hogy vannak kapcsolataid. Attól még nem biztos, hogy szeretnek. És csak gondolj bele, hogy Isten egy ilyen valóságban él, és nem véletlen, hogy az egész teremtés egy kapcsolatközpontú. Hogy minket is a kapcsolatra próbál felkészíteni. Nem véletlen, hogy házasságban élünk, ahol muszáj kapcsolatot tanulnunk. Hisz az összes többi, ami miatt most szenvedünk és küszködünk, az egy nap meg fog szűnni. Lényegtelen részletté válik. Valójában uralkodók vagyunk, akik fölötte járnak mind annak, amiben most napi szinten küszködünk. Sóhajtozva várjuk a testünk megváltását. Gondolj bele, milyen lesz. Ha átlépünk az örökké valóságba, és tehát nem is tudom elképzelni, tehát hogy a tényezők milliója, ami ámulatba fog ejteni. Hát gondolj bele, hogy amikor átlépünk az örökké valóságba, ne is emeld fel a tekintetedet. Ne nézz körül. Ne találkozz még Istennel, ne lásd a tájat, ne lásd az épületeket, ne lásd semmit. Csak nézd meg a saját kezedet, ahogy megérkeztél. Ja, ne érezd a légkört. Mert azt gondolom, hogy a legámulatosabb, ami ott lesz, az Isten szeretetének a folyamatos átható jelenléte. Mint hogyha mindig ölelnének, és mindig azt mondanák, hogy biztonságban vagy, rendben vagy, fontos vagy, itt vagy, és én itt vagyok neked. Minden pillanatban, állandóan, miközben szabadon engednek, mint egy tökéletes házasságban, ahol a férfi szereti a feleségét, úgymond szolgálja, de szabadon engedi. Ezt se érezd, hanem megérkeztünk a mennybe, úgymond, és csak nézd meg magadat. És egy ilyen szuperlényé váltál. Nem szuperlényé, emberré, mert ezt jelenti embernek lenni. Isten képére teremtve. De hát Sanyi, ezzel nem sokat tudok kezdeni, pedig jobb, ha kezdenél vele valamit, mert ez vár rád. És ha 1 Korintus 13-at olvasod, és ahol igazából a szeretet teljes definícióját találod, a végén van egy summa, ami azt mondja, hogy hit, remény és szeretete, 3 közül a legnagyobb a szeretet. Ez a 3 dolog marad meg, a hit, a remény és a szeretet. 3 dolog van, ami örökkévaló. A hit, azaz a meggyőződésünk arról, ami van, a hit valójában a meglévő valós dolgokat fogja meg. Ez mind, amiben hiszel, és valós. Azaz, ha hiszel a valóságban, annak örök következménye van. A remény, és erről beszélek most, az a nem látható, jövőben bekövetkező dolgok létéről való meggyőződés. Ez is megmarad örökké. Isten azt mondja, hogy reményben kell élned. Épp valamelyik nap fogalmaztam meg egy barátomnak. Tudjátok, én vállalkozó vagyok. Csak a reményről lesz egy példa. Férfi emberek ezt érteni fogjátok. Én vállalkozó vagyok, nem 20 évig sikeresen építettem MLM rendszereket 10 évig, aztán felnőtt oktatóként több-kevesebb sikerrel, végül is akiket oktattunk azoknál nagy sikerrel, csak talán nem oktattunk elég céget ahhoz, hogy ez nagy siker legyen nekünk is. És aztán független internet marketing tanácsadóként az egyik elismert szakértő voltam, és vagyok is, ha lehet így mondani, bár bizonyos értelemben visszavonultam a magyar piacon. Mindig vállalkoztam. Sose volt állásom. Mindig vállalkoztam. És a válság után néhány üzleti döntés miatt nagyon megváltozott az életkörülményem, és azon a helyen találtam magam, ahol úgymond alkalmazotti létben dolgozom. És tudjátok, mi volt a legkeményebb ebben? Brutális felismerés. Reménytelenség. Reménytelen. Reménytelen. Tuti, hogy nem lesz jobb. Túlzok, nagyon kicsi esélye van annak, hogy jobb lesz. A reménytelenség pusztító. Az élet nehéz, de hogy sose lesz jobb, az pusztító. És Isten erről beszél, hogy figyeljetek, egy olyan korszakban élünk, ahol van nehézség, kell, hogy legyen, muszáj, hogy legyen, ne tagad, én se tagadom, ne szégyeld, én se szégyellem, az én tervemnek része, így kell, hogy legyen. De ne felejtsd el a reményt, mert nem ez az eredeti állapot, nem ez az örökkévalóság, nem ez a mennyország, az majd jön. És itt a földön is lesz jobb, és itt is, ahogy hozzám egyre közelebb kerülsz, olyan, mintha a fejed már a mennyben volna, már csak a lábad érinti a földet. Itt is van egy növekedés, itt is lehet egy ámulatos életet élni, de itt szembe széllel. Igen, vannak jó házasságok, igen, meg tudom tenni azt, ami a feleségemet boldoggá teszi, de vajon megteszem-e? Lehet, hogy a mennyben magától lesz így. Itt a földön döntéseket kell hoznom, árat fizetek érte, de van egy jobb jövő. Máshol nem halállal, amikor átlépünk az örökkévalóságba. Valami olyasmi vár ránk, ami mindent megérne. Vannak történetek emberekről, akik visszajöttek. Hogy igazak-e vagy sem, nem tudom. De az üzenet, amit meg lehet fogalmazni, azt hiszem, hogy igaz. Hogy akik látták Jézust, akik látták a mennyet, azok nem akartak visszajönni. Azok azt mondták, hogy ne, nem akarok visszajönni, nem akarok, itt akarok maradni. Valami olyan reményünk van, amit nem szabad könnyen venni. Ezt értitek? Olyan sokszor hallom ezt a cinikus gondolatot, hogy ja, mennyország, ezzel kábítjátok magatokat. Figyelj, ember! Csináltál-e már valaha valami jelentőset az életedben? Mert olyan könnyű dumálni, olyan könnyű cinikusnak lenni, olyan könnyű szájhősnek lenni. Figyelj, ha valaha csináltál valami jelentőset, akkor pontosan tudod, hogy milyen ára van. Akkor pontosan tudod, hogy valami jelentőset csinálni lehetetlen egy nap alatt, három nap alatt, 10 nap alatt, 100 nap alatt, hónapokig, évekig, hosszú évekig dolgozol. Ha hosszú éveken keresztül nincs reményed, sose fogod megcsinálni. Sose fogod megcsinálni. Nem fogsz kitartani. Kell a remény. Kérlek, ne légy cinikus a reménnyel szemben, mert három dolog marad meg örökké. A hit, a meggyőződés, a tudás, a remény, a meggyőződés a jövőben, nem a naív remény, a meggyőződés a jövőben, és a szeretet, a kapcsolat. Köszönöm, hey, az Úr áldjon. Értitek? Hit, remény és szeretet. És ők ezt mondják itt, hogy mi ezt elismerjük. Mi nem egy álvallásban élünk, nem egy álszellemiségben, ahol úgy teszünk, mintha már minden rendben volna, hanem elismerjük a gondot, és élünk benne reménnyel. Sóhajtozunk, és várjuk a fiúságot. Sóhajtozunk, és várjuk a testünk megváltását. Mert üdvösségünk reménységre szól. Itt a mondat. mert az üdvösségünk, azaz a végső megmenekülésünk, a végső megváltásunk, az egy jövőre szóló ígéret. Ez a remény. Mi a remény? A remény egy jövőre szóló ígérvénybe vetett bizalom. Hányan szeretek nyaralni? Hányan szeretnétek mondjuk elmenni a Maldív-szigetekre? Nem egy hétre, nem kettőre, egy hónapra. Egy hónap a Maldív-szigeteken. És aztán levezetésként, nem maradjunk, egy hónap. Ki szeretne elmenni jövő nyáron egy hónapra a Maldív-szigetekre? Nem mindenki, de aki szeretne, az érti, hogy nem holnap indulunk. Holnap indulunk? Nyáron megyünk. De a jegyet megvettem. A szállás le van foglalva. Most alkalom után mindenkinek, aki föltette a kezét, odaadom. Jó? Fölhívhatod az utazási irodát. Megvan a jegy. Tuti fix. Nem az van, hogy talán ma, ha összejön, hanem már megvettem. Ki van fizetve? De mikor megyünk? Holnap? Holnap lenne jó, de nem holnap megyünk. Mikor megyünk? Nyáron megyünk. Mit ezt hívják reménynek? A jövőre tett, bizonyos ígérvénybe vetett bizalom, és az az öröm, az az erő, amit hoz, hogy van egy ígérvényem egy jobb jövőre. Ez a remény. Értitek? Értitek? Az üdvösségünk reménységre szól. Nem tudod elszúrni. A játék vége biztos, hogy győzelem. Nem biztos, hogy most van a győzelem, hanem a játék vége a győzelem. Értitek, hogy ez hogy változtatja meg az életvitelünket? A gondolkodást a napjainkról?
Mindennek vége, minden rossz, nem is bírom tovább. A Maldív-szigeteken szeretnék lenni, és nem vagyok ott.
Nem tudom, hogy ez jó példa így, de ez az, hogy a jelen pillanat nem az, ami lehetne. De ez nem jelenti azt, hogy baj van, hanem csak azt jelenti, hogy az, amire vágysz, a jövőben jön el. És a jövőbe vetett bizalom erőt ad ma. Erőt ad ma. Erőt ad nem csak kibírni a mát, hanem erőt ad, és ez sokkal jobb, figyeljetek, megélni a mát. Mert az, amit a mai nap hoz, az nem lesz ott holnap. Ezt érted? Nagyon sokan nem élik meg a pillanatot, annak a sajátosságát, annak a különlegességét, a maga esetleg kényelmetlenségével, esetleg szomorúságával, esetleg örömével, de kisebb örömével nem élik meg, mert ők csak a nagy holnapra van akarnak élni. De ennek az igazi oka az, hogy nincs bizonyosságuk a holnap felől. Mert ha lenne, akkor nyugodtan megvárnák. Itt van a nap, amikor indulunk. Még öt hónap múlva indulunk. Miért halasztanám el a mai örömet azért, mert csak öt hónap múlva indulunk? Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ezt értjük, igaz? A reménynek teljesen természetes része az, hogy valami olyasmiben kapaszkodunk, amit még nem látunk. Mert amikor látjuk, akkor már megvan, akkor már nem reménynek hívják. Ha pedig reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Álhatatosság az jelent kitartást, jelent hosszú tűrést. Ugyanígy a lélek is, ugyanígy segít a lélek is az erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közbe a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. És itt beszél egy ámulatos igazságról. Elismeri, hogy az egész világ hiába valóságnak van alávetve. Elismeri, hogy mi is sóhajtozunk. Elismeri, hogy várunk arra, amire igazából teremtve lettünk. És utána azt mondja, hogy a Szent Szellem, Isten harmadik személye, aki ott van benned, ha hittél Jézus Krisztusban, segít neked, segít az erőtlenségeden. Tudja, hogy gyenge vagy, és kimondhatatlan imákkal úgymond pártfogol téged. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. Valami olyasmit jelent, amit amennyire hoztam példaként, egy állandó ölelés, egy állandó törődés, egy állandó gondoskodás, valaki mindig ott van melletted, valaki mindig szól érted, valaki mindig szól melletted, valaki ismeri a szíved minden gondolatát, minden szándékát, és lehet, hogy te valami furcsa pótcselekvéssel jössz elő egy igaz szívbeli vágy miatt, nem is tudom, férfi ember karriert akar csinálni, pedig csak arra van szüksége, hogy emlékezzen rá, hogy ő egy trónörökös, és Isten látja, hogy a mögött, a karrier vágy mögött mi van igazán, és segít, és beleszól, és ott van egy állandó mentorként, egy állandó támogatóként. A Szent Szellem a szó, hogy pártfogó. A görög szó azt jelenti, hogy valaki, aki elkísér az úton, és jót mond neked, jót mond rólad. Vigasztalónak is mondja, aki bátorít téged. És hol van szükség vigasztalásra? Hol van szükség bátorításra? Hol van szükség az erőtlenségen való segítésre? Ott, ahol van erőtlenség, ahol van elbátortalanodás, ahol van gyengeség. A Biblia nem tagadja a gyengeséget. És utána itt van a legámulatosabb vers a Bibliában, és ezzel szeretném befejezni. Ez volt a római levél 8. fejezete, az egyik legbátorítóbb és legfelemelőbb írás, és két szakasza van, ami engem a hitéletem első hónapjaiban, évében igazából megmentett és életben tartott. A Róma 8.1, nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, és aztán ez, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javára van. Minden. Amikor nézed az életedet, és tűnődsz rajta, hogy ez most jó vagy rossz? Nagyon jó kérdés, mert nem látod jól, mert nem látod pontosan. Az egyik nagy problémánk az Istentől független ítélet. Ránézek az életemre, és azt mondom, hogy ez rossz. Ránézek arra, ami van, és azt mondom, hogy ennek nem így kéne lennie. És ebben a pillanatban ezzel az ítélettel nyomorúságra ítéltem saját magamat. Mert történik valami, amin adott esetben nem tudok változtatni, történik valami, ami felettem áll, és én kimondom róla, hogy rossz. És abban a pillanatban ott az elkeseredés, ott van egy szükségtelen szenvedés. Mindeközben lehet, hogy ez a dolog az én szemszögemből rossz, lehet, hogy másnak a szemszögéből is rossz, de van egy háttér információ, mégpedig, hogy a mindenható Isten, aki a saját szavával hordozza a mindenséget, azt a dolgot használni fogja. Ezt érted? Van egy beavatkozás. Te azt mondod, hogy én rajtam múlik minden, én tőlem függ minden, elrontottam. A saját hibámból keveredtem ebbe a helyzetbe. Vádolom magam, és kárhoztatom magam, és közben Isten azt mondja, hogy az, ami most veled történik, az nagyon hasznos nekem. És én a javadra fordítom. Én fogom, belenyúlok a történelembe, feltűröm az ingem ujját, és fogom azt, ami rossznak indult, és jóra használom, mégpedig mindent. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javadra van. Minden a javadra van. Ha ezt elhinném, akkor egy új világképpel élnék. Ha ezt elhiszem, akkor reggel egy olyan világban kelek fel, ahol nem ellenségek vesznek körül, hanem csak körülmények. Akkor egy olyan nyugalommal megyek át a napokon, ahol nem kell mindennek úgy lennie, ahogy én akarom, ahogy én elterveztem. Ahol nem kell manipulálnom minden egyes helyzetet, hogy a hasznomra fordítsam. Hanem ahol csak egyszerűen megélhetem a napokat. Ahol tűzhetek ki célokat, és indulhatok utánuk. Akár azzal a kockázattal, hogy elbukom. Na és akkor mi van? Az én Istenem a javamra fordítja. Bármit teszek, bárhogyan élek, a hasznomra lesz. Tanulok belőle. Része lesz egy későbbi áldásnak. Használa lesz valaki másnak. Ahogyan történni fog, nem fatalistán, felelősséget nem vállalva, hanem Istennel együtt munkálkodva, a szerint, a meggyőződés szerint, amire már eljutottam, döntve, cselekedve, de félelem és rettegés nélkül, szabadon élhetek, tudva, hogy minden a javamra van. Én azt hiszem, hogy az igazi világkép megváltozás, az igazi szabadulás nem azzal jön, hogy elhiszem, hogy Jézus meghalt értem. Hogy elkezdek hinni egy olyan Istenben, akiben eddig nem hittem, mert ateistaként neveltek, úgy nőttem föl, és nem hittem a természet felettiben. Az igazi világképváltozás akkor jön, amikor megértem, hogy ez az Isten nem csak létezik, hanem hogy ígéreteket tett nekem, amely ígéretekre számíthatok, amelyeket betart, amelyek meghatározzák a valóságomat. És az egyik ígérete az, hogy mindent a javadra fordít. Mindent. 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 Hát azt hiszem ennyi. Ha szeretnél, olvasd el ehhez a részhez János első levelét, a 4. fejezetet. Ott beszél a szeretetről. Tudom, hogy néhányatoknak azon jár a feje, hogy de én lehet, hogy nem szeretem Istent. Mert itt volt egy feltétel, igaz? Aki szereti Istent, azoknak minden a javukra van. János első levelében megtalálod a feltétel teljesülését. Mégpedig a 4. fejezetben. Hát, akkor zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy hozd nekünk ezt a világképváltozást, ahol megadjuk magunkat annak, hogy te tényleg szeretsz minket. Olyan sokat harcolunk ellened, olyan nehezen bízunk meg benned, pedig hihetetlen, ámulatos, szavakkal szinte kimondhatatlan, az a szeretet és az az elkötelezettség, ami benned van irántunk. És az életünk legnagyobb előrelépése az, amikor rámerjük bízni magunkat erre a szeretetre. Úgyhogy csak kérünk, atyánk, hogy vigyél minket el erre a pontra, ahol bízunk. És már ott vagyunk, bízunk benned. Kockáztatunk. Rád hagyjuk magunkat. Ha máshol nem a szívünkben, amikor aggódunk, Csak ennyit mondunk, hogy az aggódás helyett most téged választlak. Atyám, rád hagyom azt, amitől félek. Legyen úgy, ahogyan te jónak látod. És mert te jó vagy, és mert mindent a javamra használsz, ezért most megszűnök aggódni. Mert a te kezedben van a holnap. A te kezedben van az én sorsom. És veled, bárhogyan is lesz, teljes életet élhetek. Vállaljuk ezt a kockázatot napról napra, óráról órára, hogy bízunk benned, és csodákat fogunk látni. Fogjuk látni, ahogy a vörös tenger szétnyílik, ahogy hegyek omlanak a tengerbe, ahogy a szívünk áthághatatlannak hit akadályai leomlanak, és egy új életet élhetünk már itt a Földön. És ha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, tudd, hogy ez az első lépés. Ez az ajtó, amin bejutsz az új életbe. Nincs más ajtó, de ez az egy tárva nyitva van. Jézus Krisztus, Isten, aki meghalt az emberiség minden bűnéért, minden hibájáért. Ő a Messiás, a megváltó, a helyettesítő áldozat. És az ígéret ez, hogy aki hisz ő benne, az el nem veszik, hanem örök élete van. Úgyhogy csak ennyi a dolgod, fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Akár most mondd magadban, utánam, hogy elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Elfogadlak. Légy a megváltóm. Rád bízom magam. Ha egy nap meghalok, a mennybe akarok menni. Nem az érdemeimért, hanem mert te oda viszel. Mert te megváltottál. Hiszek benned. Hiszek benned. Egyszerű, bizonytalan, de valódi hittel hiszek benned. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok ehhez a témához, akár Tivadarhoz, a kapcsolati témában, akár római levélnek ehhez a szakaszához, a reményhez, a nehézséghez, bármihez. Nekem van egy gondolatom, és ahhoz kapcsolódik, amiről te beszéltél, Tivadar, hogy heti 15 óra, amit el kellene töltenünk a házastársunkkal, amiben törődünk egymással, és egy valódi kapcsolatot építünk. És tudom, hogy amikor egy átlag családfő vagy családanya hallja ezt a számot, akkor egy lehetetlenséget lát benne. Heti 15 óra. Tudjátok, mikor volt meg ez a heti 15 óra? Amikor udvarolt a Mencsinek. És tudjátok, hogy milyen sokszor mondjuk azt, hogy úgy kéne élnünk, mint amikor udvaroltunk? És csak ez jut eszembe, hogy 15 óra az napi 2 óra, igaz? Átlagban. De mondjuk, ha van egy randi napunk, ott együtt vagyunk 4-5-6 órát, akkor ez mit tudom én, átlagba 1-1,5 óra naponta, néha egy kicsit több, lehet, hogy valamikor kevesebb. Ez egyáltalán nem, tehát ez megoldható. Egy normális életvitelben ez megoldható. De mégis, ha 10 párral beszélnék, és 10 pártól megkérdezném, hogy ez szerinte lehetséges-e, szerintem 10-ből 10 azt mondaná, hogy nem lehetséges. Minőségi időt nem lehetséges. Nincs heti 15 óránk. És erre csak mindjárt adom a szót, kicsit én is felkavarásnak szánom. És amit mondani akarok, az az, hogy ha nem lehetséges, akkor egy olyan életstílust élünk, amit lehet, hogy nem érdemes élni. Ezt értitek? Szabad lázadni az ellen a rendszer ellen, amiben belekényszerítettek. Szabad felborítani az asztalt, szabad szakítani azokkal a kötelékekkel, amiket akár akaratlanul, de elfogadtunk érvényesnek magunkra, hogy így kell élni. A világ tanácsa arra, hogyan kell élni, az nem egy szerető tanács. Az a tanács nem azért hangzik el, mert az neked jó lesz, hanem mert úgy vagy a leghasznosabb fogaskerék a gépezetben. Hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen. Az a tanács a világnak kedvez, nem neked. És téged csak egy eszközként lát és kezel. Szabad lázadni ellene. Az életstílus, az életritmus, az életfelfogás ellen. Szabad lelassulni. Nem felelőtlenség pihenni. Nem vérlázító gondolat. Nem küzdeni, hanem bízni. Gyere.
Jó, megbeszéljük mindjárt. Szóval ennek is, ezért is gondoltam, hogy ez egy ilyen egyesület kellene legyen, mert például gyakorlati megvalósítás szempontjából, például az, hogy vigyázni a gyerekekre, mert például ez egy akadály, ugye, vagy főzni, tehát ez lehetne összeállna két-három házaspár, és felváltva vigyáznak a gyerekekre, és akkor azokon az esteken, mikor valaki vigyáz, a másik két házaspár el tud menni egymásra figyelni. Tehát ez is fontos, hogy összejöjjünk, és akkor legyen egy ilyen fórum, kialakuljon, hogy megszervezzük egymást úgy, hogy ebbe támogassuk. Tehát ez magától persze így tényleg, hogyha a gyerekekre is mindig vigyázni kell, mindenki saját magának főz, lehet olyat is csinálnak, ugye, hogy három család összeáll és egymásnak főznek, felváltva. Tehát vannak ilyen praktikus dolgok, amiket nyilván meg kell oldani, és ez is lehetővé teszi ezt az életformát.
De ez egy nagyon jó szerveződése is lehetne a rendszernek, hogy mondjuk nekem tetszik a program, és ahhoz, hogy működik, hogy ehhez az én környezetemben, ahol lakom, be kéne vonnom legalább két, három, négy családot még ahhoz, hogy működjön.
Így van.
És ilyen módon én magam, aki részt szeretnék venni, részben terjesztőjévé is válok a programnak.
Igen.
Nagyon jó. De ez csak tök magától működik így, vagy működhet így, igen.
Nyilván mindenki szeretné megbízható emberre bízni a gyerekét, tehát ezt valahogy ezt felügyelni kell, meg...
Igen.
De hát, na.
Ez lehet a baráti kör.
Így van.
Iskolák, óvodák, nagyszülők.
Na, hát beszéljük meg, mikor én most ráérek, nekem más dolgok. Úgyhogy...
Hát, akár jövő héten is lehet. Hogy az már úgy jöttem?
Nem, nekem jó, bármikor. Bármikor jó.
Csak... Akkor jelentsünk, de lehet két hét múlva, és akkor van még egy alkalmunk bejelentkezni.
Jó.
Akkor legyen egy eredményes élettalálkozó.
Keretén belül szeretnétek?
Persze, hát mert ez az, ami megvan már szervezve, ez kész.
Jó, hát, hogy...
Ez működik.
Ki megy a...
Hogy?
Ki megy a...
Hát most oké, ez egy bemelegítés, aztán lehet majd egy következőt is, meg bármit.
Bele tudunk menni a részletekbe, a különböző érzelmiszükségletekbe, hogy hogy kell, amit szeretnétek.
De elsőnek legyen két év múlva.
Jó.
Jelensbe.
Jó, két hét múlva eredményes élet találkozó címen lesz előadás.
A...
Hogyan lehet szerelemben élni egy házasságban? Sziasztok! Október 17-én. Jó. Tudok erről beszélni a Pestre.
Köszönöm.
Jó. Jó, fél kilenctől lesz.